Szeretettel köszöntöm megjelent ma estén kedves vendégeket, Fűti Szendű paptestvéreket, minden érdeklődőt. Most a mai találkozásunk néhány percében helyettesítem Helgy György munkatársamat, aki ugye házigazdaként szokott szerepelni ezekben a programokban. Ma is szívesen megtette volna, de egy nagyon fontos ügyben, Németországban tartózkodik, úgyhogy nem tud most itt lenni velünk, és ez a nagyon fontos ügy pedig az, hogy az Egyházmegye által létrehozott Keresztény Örökség Kutató Intézet igazgatójaként egy nemzetközi pályázatban vesz részt, ahol az egyetem és a főiskola is részes ennek a pályázatnak, és ennek egy ilyen jelentős kutatói állomása és tanácskozása van ezekben a napokban Németországban, úgyhogy most ő nem tud itt jelen lenni. Szeretettel köszöntöm dr. Görföld Tibor tanár urat, aki a mai estének másik előadója lesz. Tanár úrral már találkozhattunk a múlt fél év egyik előadásán, egyik alkalmán, aztán az Egyházmegye munkatársai, katekéták, világi lelkipásztori munkatársak, igeliturgia végző munkatársak is hallhatták az előadását, tanítását. Úgyhogy a mai estén ketten próbáljuk ennek a fél évnek, a gondolati évének a következő állomását fölépíteni, megrajzolni. Az volt ebben a fél évben az a célkitűzés, hogy olyan, mondjuk így divatos szóval, életvezetési szabályokat fogalmazzunk meg, amely fogalmak a mai ember számára divatosnak tűnnek, hiszen mindenki szeretne gyorsan bölcs lenni, gyorsan sokat tudni, vagy egészséges lenni, vagy sikeres lenni. És ugye ennek az életvezetési szabályrendszernek nagyon nagy kereslete van. Nem pusztán egyfajta felszínes keresletet szeretnénk kielégíteni, hanem éppen a keresztény hagyományból előhozva a kincseket szeretnénk, ezeket a szabályokat magunk elé tárni. Az elmúlt alkalommal a megismerés és a hit kapcsolatáról volt szó, most pedig a megértés élet kapcsolatáról szeretnénk beszélni, és pusztán ez a két fogalmi pár azt is jelzi, hogy magáról a megértésről valójában az élet egészének összefüggésében kívánunk gondolatokat megfogalmazni. Én a magam részéről akkor ezt meg is kezdem, és aztán a fél óra elteltével átadom a szót tanár úrnak. Talán még annyit hadd tegyek hozzá, hogy a következő alkalmakkor pedig ugye a döntésről lesz szó, majd a negyedik alkalmunkkal pedig a változás és az állandóság kapcsolatáról. És ha nézzük a megismerést, és eljutunk az állandóság és a változás fejlődésnek a fogalmáig, bejárva a megértés, a döntésnek az útját, akkor azért kirajzolódik előttünk az életút, és kirajzolódik előttünk a mindennapi tevékenységünknek számtalan fontos eleme. A megértéssel kapcsolatban én szoros összefüggést szeretnék fölállítani a megismeréssel, hiszen a megismerés valójában akkor értelmezhető, hogyha az eljut valamiféle megértésre, valamilyen szintű megértésre. Önmagában a megismerés nehezen értelmezhető. Majd erre szeretnék azért utalni a gondolatsor végén. Aztán az is egy érdekes tapasztalata mindannyiunknak, hogy a megértés az egy olyan élmény, ami visszatérő. Például valamit megértettem 20 évvel ezelőtt, és ugyanazzal a információval, élethelyzettel, döntéssel kapcsolatban most más, mélyebb vagy gazdagabb megértésre is el tudok jutni. Igaz volt a korábbi megértésem? Minden bizonnyal igen. Igaz a mostani? Igen. És akkor a kettő hogyan kapcsolódik egymással? Még az persze egy külön kérdés, hogyha kettő között nincs harmónia, vagy nem lehet látni egy fejlődési irányt, de ilyen is előfordulhat. Aztán azon túl, hogy visszatérő élményünk, ismétlődő élményünk is. Ugyanazon a dolgon, gondolaton, vagy fölismerésen újból és újból el tudunk gondolkodni. Mélyebbre tudunk ásni, akár meg tudjuk kérdőjelezni, és mindenképpen örömteli tapasztalatunk ebben a folyamatban, hogy egy gazdagodó folyamatról lehet szó. A megértés gazdagodni tud, bővebb aspektusban tud megjelenni mindannyiunk előtt. Természetesen azt is fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a megértés az nem mindig magyarázható szoros összefüggésben a körülményekkel. Nem feltétlenül akkor értek meg valamit, amikor sok időt töltöttem vele. Nem feltétlenül akkor, amikor én ezt nagyon szeretném. Nem feltétlenül akkor értek meg valamit, amikor azért megküzdöttem. Nagyon sok olyan élményünk van, amikor a megértés egy olyan pillanat, egy olyan momentum, amit ajándékként tudunk megélni. Nem nagyon tudjuk az előzményét, nem nagyon tudjuk indokolni pillanatnyi helyzetünkkel, egyszerűen valami számomra befogadhatóvá válik, sőt, valami számomra értékként jelenik meg. Majd erre szeretném még utalni. Látjuk azt is, hogy a megértésben az értelmi képességeknek nagy a jelentősége, de nem csak. Hiszen hány olyan területe van az életnek, ahol nem feltétlenül az intellektuális fölkészültség, vagy az ismeretanyagnak a birtoklása az, ami megértésre vezet bennünket. Vezethet. Bízunk abban, hogy a több ismeret, a mélyebb ismeret, az átfogóbb ismeret segíthet bennünket ebben. De nem feltétlenül. Gondoljunk például arra, amikor a gyerekek között sok olyan kiváló képességgel rendelkező gyermek van, aki valamit gyorsan megért, átlát, rendszerez, újabb ismereteket tud szerezni, és van, aki ilyen képességekkel nem rendelkezik, de például kiválóan tud kapcsolatot építeni, kapcsolatot teremteni, vagy éppen az életnek a mindennapi dolgaiban eligazodni. Megértéshez tartozik egyik is, másik is. Azt is látjuk, hogy a megértéshez nagyon szorosan kötődik az a kulturális háttér, az a kulturális közeg, ahonnan mi vesszük a megértés segítő elemeinket, akár a modelleket, akár a viszonyítási pontjainkat, akár a tapasztalatunkat, nagyon nagy segítséget jelent. Például tapasztalhatjuk ezt, amikor valamiért egy tőlünk eltérő vagy idegen kultúrában vagyunk, akkor az élet alapvető dolgaiban el tudunk igazodni, de a kultúra egyéb részeit nem értjük, vagy éppen félreértjük. Gesztusok, szimbólumok, szavak, szokások. Nem tudjuk, hogy az mit jelent. Most lehetne példákat hozni az evőeszköz hogyan való elhelyezésében, mondjuk a kínai kultúrában, ami figyelmetlenség részünkről, másik részére, aki abban a kultúrában nőtt fel, ha nem megfelelően helyezem el például az evőpálcát, az a halál kívánását jelenti. De hogy kívánom én. De mégis másik számára az a szituáció ezt a megértést eredményezi. A megértésben megtapasztaljuk emberi korlátainkat is. Akarunk megérteni. Akarom megérteni önmagamat, akarom megérteni a világot, akarom megérteni az eseményeket, és nem csak felszínesen, hanem mélyén, a gyökerén szeretném, gyökerében szeretném megérteni, és nem mindig sikerül. Nem mindig sikerül, és ott van a kérdés, miért nem értem? Logikai képesség hiánya, intellektuális képesség hiánya, miért nem értem? Miért nem értem azt a szituációt, amiben vagyunk? Miért nem értem a konfliktusainkat? Miért nem értem, hogy a másik számára az miért fontos, számomra teljesen jelentéktelen dolog? És ezek a gondolatok már abba az irányba vezetnek bennünket, hogy valójában a megértésnek egy nagyon-nagyon mély és nagyon lényegi eleme az, hogy képes vagyok-e megérteni önmagamat, aki vagyok, a létemet, és ugyanígy nagyon nagy kérdés, képes vagyok-e és mi alapján megérteni a másikat. Vagy, amikor azt mondom, olyan evidens számomra, amit mondtam, ahogyan cselekszem, miért nem értenek meg? És mi a fájdalmas? Hogy nem értenek meg. Mivel tudunk nagy fájdalmat okozni? Amikor éppen akit szeretek, nem értem meg. Mert a megértéshez hozzátartozik egy személyesség, egy osztozás, egy sorsközösség, egy elfogadás, egy értékelés, és arra, hogy értékelem azt, aki a másik személye. Tehát úgy értem meg őt, hogy értékelem a másiknak a személyét. Azt, aki ő maga, vagy azt, aki én vagyok, akivé én magam lettem. És ebben az összefüggésben is izgalmas nézni a megismerés, a megértés, a döntés, a növekedésnek az összefüggéseit. Szeretnék a Bibliának néhány gondolatára utalni a megértéssel kapcsolatban, bár itt a szótárak leginkább a megértést a Bibliában a bölcsességhez kapcsolják, tehát hogy az érti igazán az életet, az érti igazán az Istent, az érti igazán Isten törvényeit, vagy a világ törvényeit, aki mindezeket ismeri, és bölcsen tud cselekedni, bölcsen eligazodik ezek között. Egyébként a bölcsességnek, az értő embernek a személye sok-sok más kultúrában is értékként emelkedik ki. Nagyon gyakorlati jellege van ennek, aki okosan, ügyesen éli, boldogan éli az életét. Tehát az értő ember boldogan éli az életét. Természetesen az értésben a bibliai történetek tanítás alapján is megjelenik egyértelműen egy világszemlélet, megjelenik egy erkölcsi szabálynak a forrás, a szabályrendszer. Értem a jót, értem a rosszat, és tudom is azt megcselekedni. Illetve megjelenik egyfajta társadalmi vonatkozása is. Aki érti saját magát, érti a másikat, az a társadalmi kapcsolataiban, a mindennapi kapcsolataiban is ezen az értő módon jelenik meg. Ebben a folyamatban, amikor az ember érteni akar, nagyon könnyen gondolja, hogy magára marad. Nagyon könnyen gondolhatja, hogy mindaz, ami körülveszi őt, ez a világ, a maga törvényeivel, eseményeivel, az emberek, a társak közel állnak hozzám, távol állnak tőlem, ezek az emberek mégis a megértés folyamatában magamra hagynak engem. És azt látjuk, és a Biblia ezt külön is hangsúlyozza, hogy a megértés folyamatában az ember nincs egyedül. Mert Isten akarja, hogy értsük őt. Isten akarja, hogy megismerjük az ő törvényeit. Isten akarja, hogy bölcsekké legyünk az ő igéjének a tanítása szerint. Sőt, azt mondja, hogy az igaz bölcsesség életre vezet. Tehát az igazi értés az életre vezeti az embert. Mint ahogyan beszél arról is, hogy van család bölcsesség, család megértés. Ezt nevezi a kígyó értésének, vagy az írástudó bölcsességének értésének. Ha néhány gondolat erejéig a megértésnek spirituális aspektusait nézzük, akkor én most egy területet önkényesen kiválasztok ezzel kapcsolatban, talán itt könnyebben tudunk közös gondolatokat felfedezni. Az önkényesen vállalt terület az, a tapasztalat, miszerint nagyon sokan társaink közül is beszélnek vallási élményekről. Voltak vallási élményeik. és felsorolják, hogy milyen meghatározó, milyen szép volt, mennyire érzelemmel teli volt, mennyire gazdag volt ez az élmény. Meghatározó az életében, talán még egzisztenciális változásokat is eredményezett egy-egy ilyen vallási élmény, már-már a megértéshez vezett el. Nagyon sokszor érzelmi töltettel rendelkeznek ezek az élmények, amelyek bennünket érintenek, vagy bennünk vannak. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy ezek az élmények, ezek nem feltétlenül terjednek ki az életem többi területére. Tehát van egy szép élményem, van egy meghatározó élményem, azt ott őrzöm, bizonyos hatással van az életemre, de nem feltétlenül terjed ki a gondolkodásom egészére, nem feltétlenül terjed ki a kapcsolataimra, nem feltétlenül terjed ki a megismerési vágyamra, hanem egy szép, akár változást előidéző élményként marad meg bennem. Még úgy is, hogy ezekben az vallás élményekben azt is sokan elmondják, hogy rá nyílik szinte a lelkük az Istennek a világára, tehát akár ezeket az élményeket Isten élményként is lehetne említeni, emlegetni. Azonban nagyon sokszor azt is látjuk, hogy ezek az élmények nem hosszú távúak. Tehát nem olyan élmények, amelyek döntően, hosszú távon, meghatározóan irányítanák az életemet, hanem többnyire rövid távú, vagy az életem egy-egy területét meghatározó jelentőséggel bírnak. És talán azt is lehetne mondani, hogy nagyon sok esetben ezek az élmények, bár lehetnek erősek is, nem feltétlenül vezetnek el bennünket alapvető döntésekre életünkkel kapcsolatban, mert olyan erővel nem bírnak. És emellett tudunk beszélni ezen élményeket is akár összegyűjtve bizonyos vallási tapasztalatokról, amit én abban látok megkülönböztethetőnek az élménytől, a vallási tapasztalat az valamilyen rendező elv alapján jelenik meg. Tehát mindazt a sok élményt, ami engem körülvesz, valamilyen elv alapján elkezdem rendezni, tudatosan, ösztönösen, kegyelem által. És az is kirajzolódik, hogy ez a tudatos rendező elv nagyon szoros kapcsolatban tud állni az ember végső céljának a keresésével. Mi az én életemnek a végső célja? Mit szeretnék elérni? És amikor ez a rendező elv és a végső cél közötti kapcsolat számomra is egyértelművé válik, akkor ez a rendező elv a sok-sok életem, sok-sok élményét, pozitív-negatív élményét tudja rendezni, és elkezdi valamiféle hosszú távú értékrendé, vagy hosszú távra ható értékrendé alakítani, olyannyira, hogy döntésre tud vezetni. Vagyis a megismerés, az egzisztenciális élmények, vallási élmények, a kapcsolatok, a múlt, az életutam egy világos rendező elv alapján erővé válik bennem, értékké, ami egyébként döntésre vezet. Mégpedig olyan döntésre, vagy döntések sorára, amelyek az életem egészében harmonikusan illeszkednek. Tehát nem lóg ki az életem egyik területe sem ebből a döntésből. Döntésre vezetnek, és átjárja a személyem lényegét, és azt is látjuk, hogy nagyon sokszor felfedezzük ebben a rendező értékrendben az igazsággal való szoros kapcsolatot is. Nagyon sokszor azonban ez a rendező elv, ez magam számára indokolható, egyértelmű, elfogadható, döntéseimet abszolút kizárólagosan indokolja, mások számára nem feltétlenül. Például a hivatás, párválasztás, egy komoly egzisztenciális döntés, vagy a szolidaritás vállalásnak egy döntése. Nem feltétlenül jelent mások számára is ugyanolyan meghatározó bizonyosságot, mint a magam számára. És akkor így azt gondolom, hogy a megértés kapcsán eljutunk az értékrend összefüggéséhez, és akkor talán egy pár gondolat erejéig érdemes arra szót fordítani, hogy az érték hogyan születik meg bennünk, és itt szeretnék visszautalni a személyes élményekre és a tapasztalatokra, és arra, hogy ez az értékrend olyan, ami átjárja az értelmemet, az érzelmeimet, az akaratomat, a kapcsolataimat befolyásolja, az emlékezésemet, a múltamat is át tudja járni, újra tudja formálni, megújítani, gyógyítani, és természetesen az alapvető vágyamat, az Isten utáni alapvető vágyamat is. Vagyis azt lehet mondani, hogy az értékrend, ami alapján a döntéseinket hosszú távon az igazságra irányultan meghozzuk, mert értünk, ezek a teljes embert magukba foglalják. Tehát azok az értékek, amelyek lehetnek fontosak, de nem tudják átjárni az ember minden dimenzióját, azok segíthetnek, de sokszor kérdéses, hogy magához az értékrendhez mennyire kapcsolódik, vagy mennyire kötődik. És ugyancsak a megértés is az értékrenddel kapcsolatban arra is érdemes talán utalni, hogy az az érték, ami pusztán csak a viselkedésemben mutatkozik meg, az lehet fontos, de valójában nem biztos, hogy teljes meggyőződéssel követem, és lehet, hogy életem más területén nem is jelenik meg. Tipikusan ilyen, mondjuk egy ismeretlen helyen, vagy ismeretlen közösségben a szokások elsajátítása. Ugye egy kisgyermek elkezdi az iskolát, akkor figyeli, hogy mihez kell igazodni, és ezt elég sokszor hallja is. Ha valaki vallását nem gyakorolva, vagy nem ismerve mondjuk a katolikus egyháznak a liturgikus szokásait, bemegy egy templomba, akkor nem nagyon tudja, hogy mit tudott tenni, hogyan kell viselkedni. Látja, hogy bejönnek az emberek, benyúlnak oda a kis, mondjuk így, tartóba, edénybe, valamit csinálnak, és legközelebb, ha bejön, és ha valaha szeretne azonosulni, akkor mit fog csinálni? Valami varázslatot maga előtt, mint ahogy jó néhány esetben vallásokat gyakorló keresztények is ugyanezt teszik. Vagyis van egy viselkedési forma, amit elsajátít, de nem tudta átjárni a belső értékrendjét. Lehet magatartásunk, ez már egy sokkal markánsabb, ami akár még egységes képet is mutathat, de nem biztos, hogy a magatartásban teljesen én jelenek meg. Mert magamra öltöm, mert nem azonosulok vele. Nagyon sokszor ilyen például a harag és a megbocsátás kérdése is. Megteszem, bocsánatot kérek, kiengesztelődünk egymással, de mennyi időnek kell eltelnie addig, amíg mondjuk az érzelmeim is követik ugyanezt a gondolatot. Pedig szeretném, pedig akarom. Itt tehát egy belsőbb körhöz jutunk, amikor az érzelmeink is azonosulnak az értékrendünkkel, és hát nyilván a meggyőződés, ami legbelül található, amit nyugodtan lehet a megtérésnek is nevezni, a megtérésünk pontjának, amiről egyébként ugye használjuk a kifejezést, a metanoia kifejezést, ami az értelmet, egy új értelmet, értelmen túli valóság megismerését, megértését is jelenti számunkra. És van egy nagyon talán közkeletű magyarázata annak, hogy mit tartok igazában értéknek, mi az, amit megismertem. Egy idős atya, aki lelki vezetésben nagyon-nagyon otthon volt, ő azt mondogatta mindig, ide figyelj, mondhatsz bármit, hogy mit tartasz fontosnak, valójában az az értéked, amire időt, pénzt, energiát fordítasz. Amire ezt nem teszed meg, ott nem biztos, hogy az lesz az érték számodra. Tehát, hogy mire fektetek időt, energiát, áldozatot, és hogy benne van a jövőmben is. Tehát az az érték, benne van a jövőmben. Befejezésként pedig szeretnék utalni arra, hogy az a meggyőződés vezet bennünket a kinyilatkoztatás, illetve Jézus Krisztus személyének a megismerése által, hogy a keresztény ember számára, aki eljut Krisztus megismerésére, eljut Krisztus személyének tanításának a megértésére, számára Krisztus lesz az a rendező elv, aki alapján, akinek a tanítása szerint az életének minden dimenzióját, vagy éppen a személyiségének minden elemét próbálja egy érték alapján, értékrend alapján átformálni, engedni, átformálni. És itt jön az a momentum, amire utaltam, hogy valójában a megértés nem csak az embernek a műve, mert én valójában nem tudom pusztán megismerés alapján önmagamat átalakítani, átformálni teljes egészében. Ez az Istennek a kegyelme, ez a Szentléleknek a műve bennünk, és ide szerettem volna a mondandómban eljutni. Valójában a megértés Jézus Krisztus ismeretéből következően az ő szent lelkében történik meg. Az erősség lelke, a bölcsesség lelke, a vigasztaló, az értelem, az erő, a bátorság, tehát mindaz, amire a mindennapi életünkben szükség van, Isten szent lelke belső ajándékként átjár bennünket, átalakít, átformál, és valójában értővé tesz bennünket. Hát ez egy hosszú út, és nem is gondolom, hogy csak egyszer kell végigjárni. Ahogyan utaltam az elején erre, itt egy megismétlődő tapasztalatról van szó, sokszor talán olyan tapasztalatról, élményről, amikor talán már nehéz is, talán unalmas is, hogy mindig ugyanezzel találkozom, mindig ugyanitt vagyok, és nem értek. És egyszer csak értek. Egyszer csak megértem azt, ami az életem, amiért képes vagyok időt, pénzt, energiát oda szentelni, mert számomra az fontos lesz. Köszönöm mindenkinek a figyelmét, és akkor most egy gyors váltással kérem tanárulat, hogy tartsa meg az előadását, és ezt követően lesz majd mód kérdésekre vagy kiegészítésnek a hozzátételére. Köszönöm szépen!